Magyarországon elsőként Csongrádon avattak emléktáblát a II. Világháborúban megalázott lányok és asszonyok tiszteletére. Az avatási ünnepségről és megemlékezésről szól a Változó Világunk mai műsora.
Új tavasz jön, zöldül a fű, friss zöld borul a hantra már, de aki még nincs a föld alatt, kapcát cserél és talpra áll. Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyermekei utolsó gondolatai voltak ezek. Mi ismerjük talán a művet, ugye ez pedig arról szól, ami a háború után következik. Hát tisztelettel köszöntöm valamennyi kedves megjelenteket, köszöntöm Bedő Tamás polgármester urat, városunk vezetőit, képviselőket, az intézmények vezetőit, kedves vendégeinket, köszöntöm az alkotó művészeket, Topsi Bálint plébános urat, Siposete Zoltán szegedi lelkész urat, és hát minden kedves vendégünket, és hát külön tisztelettel szeretném köszönteni dr. Botos Katalint és kedves férjét, dr. Botos Józsefet, akik megálmodták mindezt a mai napot, és mindezt, ami nyilván ezután történik. Emlékezésre gyűltünk össze, kimondására olyan szavaknak, amelyeket csak elsuttogni mertek évtizedeken át, vagy még az sem. Tisztelettel felkérném Bedő Tamás urat, Csongrád város polgármesterét, hogy nyissa meg, legyen szíves a mai megemlékezést.
Kedves vendégeink, kedves csongrádiak, kedves Botos házaspár! Pár évvel ezelőtt a művelődési központban dr. Botos József szót kért, és egy felajánlást tett, amely nem szólt másról, mint arról, hogy azon a testületülésen megkapott díszpolgári címe mellé járó díjazásból egy emléket szeretne, egy emlékművet állítani azoknak a csongrádi lányoknak, asszonyoknak, akiket a háborúban erőszak ért. És ma itt vagyunk a Tari László Múzeumban, amelynek falán ma felavatásra kerülhet ez az alkotás. Ahogy Illés Péter igazgató úr az előbb említette, olyan történéseknek állít emléket, mint egy mementót és emlékeztetőt ma a Botos házaspár, és hát áttételesen a csongrádi közösség, amelyről hosszú évtizedekig még beszélni se lehetett. Pedig ez a dolog nem a II. Világháború, hanem az azt követő, és talán nyugodtan mondhatjuk, a mai napban is minden háború erőszak velejárója. És ezért is bátor a kezdeményezés, és ha jól gondoljuk, Magyarországon mindenképp, hanem Európában is az első ilyen emlékmű kerül ma felavatásra. Ezért is szeretném külön megköszönni dr. Botos Józsefnek a felajánlást, feleségének, dr. Botos Katalinnak és az egész családnak ezt a szervező munkát, és külön öröm számunkra csongrádiaknak, hogy az alkotást két híres csongrádi alkotó, a szobort Máté Hunor és Losonci Áron készítette el. Köszönöm hát nekik is ezt a munkát, és én úgy gondolom, hogy Csongrád ezzel talán egy lépcsőfokot lép előre, és bízom benne, hogy egyre több közösség fogja követni. Emlékeztetve mindenkit nem csak arra, ami 45-ben történt, hanem arra is, ami korábban, vagy azt követően legyen a háború a katonák dolga, ha már háborúzni kell, abban senki más elszenvedője ne legyen. Köszönöm szépen még egyszer, és a mai ünnepséget megnyitom.
Köszönöm szépen polgármester úr szavait. Vannak gondolatok, melyek sokáig pihennek az ember lelkében, és egyszer csak napvilágra kerülnek, s tetté válnak. Tisztelettel megkérem dr. Botos József urat, ossza meg velünk, legyen szíves. Mi volt az a szándék, ami a mai naphoz vezette őt?
Nehéz erről beszélni, még 75 évvel az események után is. Ma már csongrádiak közül, akik akkor, hát nagyjából épp értelemben, olyan 5-6 évesek voltak legalább. Jó, ha 300-an vagyunk, akik így tudunk emlékezni, hogy mik is történtek akkor. A többiek, akik itt vannak, azok már csak a mi szavainkból, vagy a mi visszaemlékezésünkből tudhatják, hogy mi történt akkor, amikor a 80 évvel, éppen 80 évvel ezelőtt elkezdődött nagy világégés, amit a II. Világháborúnak neveznek, a 6. évében rázúdult Csongrádra is az a szörnyűség, az a kegyetlenség, amely minden háborúnak a velejárója. A háború után a győztesek szinte késedelem nélkül emlékműveket emeltek, szobrokat és mementót adtak az elesett katonáknak. Hát az életben maradt katonák pedig építették újra azt az országot, amit sikerrel leromboltak. Csak megemlíteném azt, hogy az emberiség írott történelmében nem találunk olyan természeti katasztrófát, de valószínű még a régészeti leletek sem utalnak arra, amely ilyen mértékben három kontinensen rombolt, pusztított volna, és 100 millió ember életét követelték volna. Ez az egyik oldal. A másik oldal, akik megszenvedték, életben maradtak. És itt nálunk jó 50-60 évet kellett várni ahhoz, hogy az elesett katonák, akik ugyanúgy áldozatok voltak mindkét oldalról, azok is kapjanak egy megemlékezést. Ez most a Dózsa György téren ott áll az a szobor, Máté Hunor édesapjának, édesanyjának és Tóth Béla szobrászművésznek a közös alkotása. Nagyon szép. Senki nem akart önszántából, akik a nevük fönn van, fölkerülni erre a táblára. Mindenki akarat ellenére került föl, azért, mert áldozattá lett. És az asszonyok, akik már a háború alatt is viselték azt a terhet, amit a férjei kiesése miatt az élethez szükséges volt, azt a munkát elvégezték. Amikor ideért a háború, olyan megaláztatásban, megerőszakolásban részesültek, amelyet egy életen keresztül nem lehet elfelejteni. Majd lesz néhány visszaemlékezés az akkori időkről, irodalmi megemlékezések. Csak egyet emelnék ki, hogy egészen 1991-ig a 44-45-ben áldozattá vált asszonyoknak a jajszava, a sikolya nem hangozhatott el. És akkor volt egy bátor asszony, akit Polc Alennek hívtak, aki először tárta föl, hogy mi is történt, a saját személyes emlékeivel. Ezt követte még néhány irodalmi, illetve filmművészeti alkotás, és én úgy gondolom, hogy ez a csongrádi emlékmű nem azt idézi föl, nem azt akarja fölidézni, hogy mi történt, hanem hogy ezek, akikkel megtörtént az esemény, akiket megerőszakoltak. Van egy templomi népének, amelyben van egy sor, hogy hadd legyünk mink is tiszták hősök szentek. És ők tiszták hősök szentek tudtak maradni annak ellenére, ami velük történt. Tovább vitték az életet, és leélték az egész életüket úgy, hogy nem hozták föl, vagy nem akartak rá emlékezni, mert olyan szörnyű volt, vagy mert féltek, hogy ennek, ha emlékeznek és szót adnak a történteknek, akkor abból nekik is, családjuknak is baja lesz. És hallgattak, és hallgattak, és hallgattuk, és hallgattunk ugye mi is. És most, hogy én is már aközi a nagyjából 300 ember közé tartozom, akik akkor megtapasztaltam és megértettem, hogy mi történik, úgy gondoltam, hogy nekem kötelességem megtörni ezt a hallgatást a asszonyok nevében is, és az értük is, és én úgy is fogalmaznék, hogy az előbbi gondolathoz kapcsolódva, ha majd kimegyünk a szobot, illetve az emlékművet leleplezni, akkor megszólalnak a harangok, és ez a harangszó nem az asszonyokért szólt, hanem nekik szól. Régen ugyanis az volt, hogy ha egy városba valami komoly dolog történt, jöttek a győztesek, akkor a győzteseknek kiárt, hogy zúgtak a harangok. És most ezeknek az asszonyoknak, akik akkor voltak, azoknak a hajdan volt lányok asszonyoknak fog majd szólni a harangszó. Hát ezek voltak az én indítékaim, nagyjából, ahogy most eldadogtam, mert nehéz erről beszélni. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönöm szépen dr. Botos József gondolatait. Két rövid, de annál megrázóbb részletet idézünk az 1944-45-ös női sorsokból. Az egyik dr. Polc Alen műve. A magyar pszichológus, írónő, a halál és gyász kutatása magyarországi úttörője, a magyar hospice mozgalom, majd alapítvány életrehívója, Mészöly Miklós Kossuth-díjas magyar író felesége. 1944-ben Kolozsvár bombázása miatt menekült át fiatalasszonyként Magyarországra, ahol még nagyobb megpróbáltatások vártak rájuk. Borzalmas szenvedéseken ment keresztül a szovjet katonák folyamatos, csoportos erőszaktétele, kínzása és a nélkülözés miatt. Erről a megrázó időszakról szól az Asszony a fronton című könyve. A máig 8 nyelvre lefordított könyvben Polc Alen életének talán legnagyobb megpróbáltatását idézi föl. Saját meggyalázásának megrendítő történetét elmesélve hiteles, elfogulatlan, ezért perdöntő és örökérvényű tanúvallomást tesz az emberi sorsról. A világtörténelem falára festett magánfreskójából a háború emberi, kegyetlen és esendő arca is feltárul az olvasó előtt. Az alábbi sorok Polc Alen szavai. Minden háborúnak 1000 arca van. Ez az enyém, ahogy én éltem meg. Egy fiatal nő, én magam, 19-20 évesen pár hónapos asszonyként hogyan kerültem az erdélyi kisebbségi sorból, az anyaországhoz visszakapcsolt Erdélyből a csákvári Eszterházi kastélyba. Egy asszony élete a fronton. Éhezés, tetvek, lövészárokásás, krumplihámozás, hideg, mocsok. Ez az élet nem csak az enyém volt. Férjem fehérhajú édesanyját ugyanúgy elhurcolták és megerőszakolták, mint a serdülő lányokat. Az orosz katonák megtámadtak, elvertek, megvédtek, csizmával a kezemre léptek, megetettek. Milyenek voltak ők, és milyenek voltunk mi? Miért erőszakolták meg a nőket, hogy esetleg életükkel fizessenek érte? Nem csak a bombák és a lövedékek pusztítottak, nem csak magyarokat és németeket végeztek ki. Miért harcoltak ők? És mi? A következő részlet Polc Alen regényéből való. Az egyik orosz volt rajtam. Hallottam, hogy a mennyezetről egy női hang csapott le. Anyu, anyuka! Kiabálta. Aztán rájöttem, hogy az én hangom az. Én kiabálok. Mikor rájöttem, abba hagytam. Csöndesen, mozdulatlanul feküdtem. A tudatommal nem tért vissza a testérzékelésem, mintha megdermedtem vagy kihűltem volna. Az ablaktalan, fűtetlen szobában, mesztelen alsótesttel fázhattam is. Nem tudom, még hány orosz ment át rajtam azután, az sem, hogy azelőtt mennyi. Mikor hajnalodott, ott hagytak. Fölkeltem, nagyon nehezen tudtam mozogni. Fájt a fejem, az egész testem, erősen véreztem. Nem azt éreztem, hogy megerőszakoltak, hanem azt, hogy testileg bántalmaztak. Megindító, ahogy egy ma élő orosz irodalmár fordító, Jurij Gusev nyilatkozott erről a könyvről. Szívesen kérnék bocsánatot Polc Alentől azekért az elkövetett kegyetlenségekért, amelyeket az orosz katonák, később meg a szovjet párt funkcionáriusok, a KGB emberek műveltek a magyar földön és másutt is. Az Asszony a fronton című regény orosz nyelvi fordításának megjelenése után talán többen érzünk majd bűntudatot. A bűntudat pedig mégiscsak az első stádiuma a lélek nemesedésének, gyógyulásának. A következőkben részletet szeretnék felolvasni Király Kelemen Naplóm 1944-47 című 2018-ban megjelent könyvének Csongrád történelmét rögzítő néhány részletéből. Délután Alpár községből jön egy hosszú menekülő karaván. Alpárt kilakoltatták, lelövéssel fenyegetik, aki visszamarad. Egyik nagylánynak a karja fel van kötve. Szalmakazlakba bújtunk el néhányan, mondja az egyikük, a hős lelkek csodás természetességével. Az orosz katonák lőttek a kazlakba. Plébános úr, egészíti ki társnője. A Julis nem sikoltott, amikor a karjába lőttek. Így megmenekedtünk. Haldokló nénit részesítettem szentségekben. Az idős asszony a szentségek felvétele után elsírdogálta esetét. Hónapok óta fekszik betegen. Orosz katona tört a házukra. Még szerencse, hogy a legfiatalabb lánya a kerten túl el tudott menekülni. A katona a beteg asszonyra tört, hiába könyörgött ne bántsa, s mutatta csont és bőr karjait. A gaz nem kímélte a haldoklót. Szegény csak egy-két nappal élte túl a gaztettet. Hát van fogalma az angol szász államoknak, hogy kit segítettek a győzelemre? Hazafelé menet az utcán maga elé néző férfival találkozom. Megnyugtatni próbálom. Kedves plébános úr, felelte, számomra nincsen vigasz ezen a világon. Én már csak élő halott vagyok. Másnak nem is mondhatom el bajomat, hiszen ha szabad lettem volna, mind a 10 bitanggal felveszem a harcot. De a gazok puskával leütöttek, aztán megkötöztek, s a jelenlétemben erőszakolták meg a feleségemet és 2 nagy leányomat. Isten csodája, hogy kínomban meg nem őrültem. Csongrádon 260 asszony és leány jelentette be a hatóságoknak a rajtuk elkövetett erőszakot és kért gyógykezelést. Köztük van 20-nál több 10-12 éves kislány. Sok száz azoknak a száma, akik nem merik felfedni az akaratuk ellenére rajtuk esett erőszakot. Ami a szomorú, a legnagyobb baj, hogy az erőszak elkövetésének számos esetben következményei is vannak. Terhesség, betegség. Csongrád orvosai még évtizedekig kezelték az így megbetegedett asszonyokat. 2 oroszt dicsért népünk kezdettől fogva. Egy századost a Vágóhídnál, aki mindig emberséges volt népünk iránt, s egy orvost, aki hetek óta népünk rendelkezésére állt, ami ennél több, ingyen kezelte a betegeket és orvosi műtéteket hajtott végre rajtuk. Mindkettőt elhelyezték. Népünk könnyes szemmel búcsúzott el tőlük. Ilyen is volt. S volt, aki a robotra rendelt asszonyokkal is tisztességesen bánt. Az orosz barakoknál a munkára rendelt lányok ezt mesélték. Mikor egyik este a munkától fáradtan ágynak dőltek, az idősebb orosz katona figyelmeztette őket, hogy még nem végezték el a szokásos esti imájukat. Nem hallotta szép éneküket. Eddig a részletek. A következő percekben Botos Veronika Viola d'Amorén eljátsza Bang Bandból Melinda őrülési jelenetének szólóját. Nagyon szépen köszönöm. Részletek következnek Király Kelemen könyvéből Botos Viktória előadásában.
Király Kelemen atya elment a Tiszához, a kényszermunkára kirendelt emberekhez. Így írja le a látottakat. Üggyel bajjal átjutottunk az őrségen, s a Tiszához érek. Vagy 4-5 ezer nő bajlódik a tutajok kihúzásával. Több százan fogják a kötelet, s az orosz katona kiáltására sárban, vízben húzzák ki a tutajokat, ezeket a fenyő óriásokat. A sárban, vízben sokszor elcsúsznak, s a tutaj visszacsúszik a vízbe, mire újabb ordítások, káromkodások hangzanak, amíg megismételt nekifeszülések után kihúzzák a tutajt a partra. Az atya eltemette a Tiszából kihúzott halottakat, magyarokat, oroszokat egyaránt, írja. Hogy a szeretet, a figyelem gyakorlása még a legdurvább emberre is hatást gyakorol, mutatja, hogy mikor keresztet készítettünk, a tatárképű odaszólt az asszonyoknak. A közelben van őszi rózsa, hozzanak minél többet, fonjanak koszorút, és helyezzék a sírra. Tisztelettel viselkedtek. Ezen a napon az asszonyokkal, lányokkal emberségesen bántak. A kiérkező tiszttől már nem mertem kérni, hogy engedje haza előbb azokat az anyákat, akiknek kisebb gyermekei vannak. A közlegények voltak a pártfogóim. Mondták a tisztnek, hogy teljesítse kérésemet, mert szépen temettem el az orosz katonákat. Azon az estén az összes munkás és munkásnő egy órával előbb engedték haza. S volt, aki a robotra rendelte, asszonyokkal is tisztességesen bánt. Az orosz barakoknál munkára rendelt lányok dolgoztak. Valaki rémülten látta őket véres kézzel. De kiderült, ez azért volt, mert csirkéket vágtak a konyhára a katonaságnak. A hangya a fűrészmalom mellett lakik jó hét óta egy idős orosz ezredes, aki felvigyáz a munkára. Szerencsénk volt az ezredessel, utána nézett a dolgoknak. A lányoknak semmi bajuk, egyenesen jó soruk van. Esetüket, mint mondják, kéménybe kellene írni. A ház tágas termében laknak. Orosz katona áll őrt a ház előtt. Mikor egyik este a munkától fáradtan ágynak dőltek, az idősebb orosz katona figyelmeztette őket, hogy még nem végezték el a szokásos esti imájukat, nem hallotta a szép éneküket. Két oroszt dicsér népünk kezdettől fogva. Egy századost a Vágóhídnál, aki mindig emberséges volt népünk iránt, és egy orvost, aki hetek óta népünk rendelkezésére állt, ami ennél több ingyen kezelte a betegeket és orvosi műtéteket hajtott végre rajtuk. Ilyen is volt. Sőt, amit Mészáros Márta megfilmesített, annak egy változata itt Csongrádon is megesett. Egy orosz őrnagyi ruhás katona el akart venni feleségül egy csongrádi lányt. De végül is nem sikerült, mert a hadsereg szabályai tiltották a házasságot, s a katona, mint kiderült, egyébként is szökevény volt. Amikor a plébánost kihallgatták az esketés körülményeiről, amire nem került sor, az egyik orosz katona odafordult. Pópa, ne félj, nem lesz bántódásod. Másik orosz katona megemlítette, hogy ő katolik, és ennek bizonyítására elmondta az Otyenászt, a mi atyánkot, és a Zdrávó Máriát, az üdvözlégyet. Érdemes volt idejönni, ilyen esetről ritkán hallani.
Tisztelettel felkérem Sipos Ete Zoltán szegedi lelkész urat, ossza meg velünk, legyen szíves, családja megmenekülésének csodálatos történetét.
Köszönöm szépen. Az én nagyapám mesélte el ezt a történetet nekem, illetve hát a család többi tagjának, tőle tudom. Ő 1940-es években kisújszállási református lelkipásztor volt. 1944-ben jöttek be oda az oroszok, 44 telén, és az itt elhangzottaknak megfelelően jártak el a városban a hölgyekkel, az asszonyokkal, lányokkal, és hát nagyapám, mint lelkipásztor, a gyülekezetben élő fiatalabb hölgyek közül néhánynak tudott menedéket adni a parókiának, a lelkész lakásnak a pincéjébe. Oda bújtatta el a feleségét is, nekik akkor 6 gyerekük volt, 5 fiú és egy kislány. Lent rejtőzött a pincébe a mama a gyermekekkel, és ott volt még egy bejárónő, egy fiatalabb hölgy volt akkoriban, ez az asszony, ő is ott rejtőzött lent. És fültanúi voltak, hogy mi zajlik az utcán. Ők a parókiánál laktak, ami a főtéren van, kisújszállásnak a főterén, ott van a nagy református templom is, és hát lehetett hallani, hogy közvetlen mellettük mi történik. És egyszer csak nagyapám is lent volt a pincébe, arra lett figyelmes, hogy két orosz katona jön le a pincébe. ezek kicsit részegek voltak, és hát lejöttek, és meglátták ott a sok leányt, asszonyt, nőt, és hát rögtön kezdték mondani, hogy akkor ők ott mit akarnak csinálni. Nagyapám egy kicsit megtanult oroszul, és eléjük állt, egy magas, nálam is magasabb és erősebb ember volt, és eléjük állt, és próbált tört orossággal mondani nekik, hogy itt nem szabad semmit se csinálniuk. És tartotta volna őket vissza, de hát azoknál fegyver volt, és csak erőszakoskodtak. Nagyapám is kezdett egy kicsit erőszakoskodni velük, de hát ezek túlerőbe voltak, és egyszer csak elővett az egyik a pisztolyt, és lőtt. Nem a nagyapámra lőtt, hála Istennek, hanem a falba lőtt. Eközben, a dulakodás közben a nagymamám, tehát a feleség, a gyerekek, az ott lévő asszonyok, reformátusok voltak többnyire, elkezdték énekelni a 90. Zsoltárt. Te benned bíztunk elejétől fogva. Igen.
Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy mégsem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben.
A lövést és az éneklést meghallotta az utcán arra elmenő orosz katonai rendőrség. És bejött a katonai rendőrséggel két vagy három orosz ember, katona, tiszt közöttük, és mindjárt látták, hogy mi a helyzet. Lejöttek a pincébe, látták, hogy mi van készülődőben, és a két illuminált állapotban lévő orosz katonát mindjárt kivitték, és hát nagyapám azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy pár órán belül kivégezték őket. De a nagymamámék, meg az ott lévő asszonyok, se gyerekek, kisgyerekek, mindenki, lányok is megmenekültek ettől a tortúrától, amitől mások nem menekültek meg. És ezt hát nagyapám mindig úgy mondta el, hogy Istennek a nagy kegyelme, a nagy szeretete, hogy ez történt velük, mert ők ezt meg nem érdemelték, hogy így megússzák ezt a dolgot, de hát Isten valahogy felőlük így rendelkezett, és így ezt túlélték, és ezért mindig Isten dicsérték, hogy ezt megadta élniük, és megmenekülhettek ebből a helyzetből. Magát ezt a szituációt az teszi talán még csodálatosabbá, hogy éppen a napokban kezembe került a szolnoki plébánosnak a fölötteséhez írt beszámolója arról, hogy Szolnokon az orosz katonák miket műveltek, és azt írja, hogy Szolnokon viszonylag emberségesek voltak az orosz parancsnokok, és ott is hasonló módon próbálták kordába tartani a katonáikat, de azt mondja a plébános úr, hogy ez Szolnokon nem úgy történt, mint például, s felsorol jó pár települést, és köztük Kisújszállást is, ahol végig erőszakolták az asszonyokat az orosz katonák. Tehát abban a városban, ahol sajnos ez történt, hogy nagyon sokan elszenvedték ezt a gyalázatot, aközben az én nagymamám, meg azok az asszonyok, akik ott voltak, Isten kegyelméből, szeretetéből, hatalmából csodás módon átélték, túlélték ezt a, hogy nem kellett nekik megélniük ezt a tragédiát. Ez egy kicsit más történet, mint amit hallottunk, de köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
Köszönjük szépen. Milyen jó, hogy a nagyapa a történetet továbbadta, és milyen jó lenne, ha sok-sok nagyapa továbbadná a történeteit, akár szépet, akár tragikusat. Megemlékezésünk ezen szakaszának befejezéseként tisztelettel felkérem dr. Botos Katalint, ossza meg velünk, legyen szíves gondolatait.
Tisztelt csongrádiak! Én úgy jövök a képbe, hogy egy test, egy lélek, egy férj és egy feleség, mert most már több mint 55 éve együtt élünk Jóskával, és az ő városa nekem is éppen olyan kedves lett, mint a saját szülővárosom, Nagyvárad, amely más típusú megpróbáltatásoknak lett alávetve, hiszen tudják, hogy ők átkerültek a románokhoz, és az én családom nagy része, édesanyám még heten voltak testvérek, ott éltek. Képzeljék el, hogy a romániai részen lévő katonaság inkább jó volt, mint rossz, rekvirálni rekviráltak, de nekem otthon van a birtokomban egy fénykép 44 decemberéből, amikor 17 orosz katona együtt ünnepel a nagyanyámmal és a gyerekeivel. Nagylányok voltak, már szépek. Volt, akinek már gyermeke is volt. És nem bántották egy ujjal se, sőt az orosz katona oda térdelt az én Gabi tánti nagynéném elé. Nagyon szép asszony volt, hogy várj meg engem, ha vége lesz a háborúnak, visszajövök és elveszlek feleségül. Hát persze, nem jött vissza, hogy aztán meghalt-e, vagy nem lehetett neki, ki tudja, de láttuk az előbbiekből, hogy sok esélye a dolognak nem lett volna. Ebben csak azt akartam érzékeltetni, hogy ahogy itten a részletekből is kiderült, amit király Kelemennek a naplójából hiteles történetekként olvastunk, hogy voltak itt is jó emberek köztük. Tehát nekünk, Botos Jóskának és nekem, és Veronikának, aki szintén beleszállt a dologba, most is, személyesen is, és egyébként is, nem az volt a célunk, hogy feszültséget gerjesszünk, vagy gyűlöletet szítsunk olyan emberek iránt, akik maguk is, ahogy mondták is itt az előzőekben, áldozatok voltak. Ma emlékművet állítunk Isonzónál. Emlékművet állított a Donkanyarban. Többen is itt vannak, akik kint is jártak a Donkanyari Magyar Emlékműnél. Igen, mert minden katona áldozat volt. Mindenkit, ahogy Botos Jóska a bevezetőben mondta, mindenkit akarata ellenére tettek föl arra a falra, ahol fel vannak sorolva az áldozatok nevei. És nem csak orosz-magyar dráma volt, hiszen a világon mindenütt volt. Németországban, Hollandiában feljelzték, hogy hány és hány ezer ilyen atrocitás történt. És itt még sokan vagyunk abból a korosztályból, aki biztos látta a filmet, az Egy asszony meg a lányát. Emlékszik rá a nép itt Sophia Loren híres filmjére? Hát az sem orosz katonák, hanem amerikai katonák végezték el ezt a gaztettet. És nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy valóban, bár a németeknél volt úgynevezett Blutschutz törvény, tehát nem volt szabad nekik kapcsolatot teremtenie a nem árja népekkel, és így a zsidókkal sem, de azért mégis elmondhatom itt ebben a közegben, hogy én egy olyan házban laktam Tatabányán a háború ideje alatt, oda került édesapám dolgozni, ami egy zsidó asszonyé volt, zsidó házaspáré volt, akit elvittek Auschwitzba a 15 éves lányával együtt. És úgy élte túl, hogy a lánya Tiszti Bordénak volt a kiszolgálója. Nem mese, én láttam a kezükön azokat a bevésett számokat, amelyekkel azonosakká tették az ottani embereket. A mama, ennek a lánynak az anyja, számtalanszor sikoltozott éjszaka. Az édesanyám ment át, mert mi fogadtuk be őket. Mert aztán az akkori hatalom is kitelepítette őket, úgyhogy a saját házukban mi fogadtuk vissza őket lakni. Ott a másik szobában aludtak, és ott sikoltozott egész éjszaka, hogy édesanyám csitította le. Tehát ebből csak azt akartam kihozni, hogy nem magyar, nem magyar orosz, hanem általános emberi problémáról van szó. Láttam egy olyan emlékműről is egy képet az interneten, ami a japán katonáknak, a szexrabszolgáinak állít emléket. És egy szék van, amin ül egy koreai asszony, aki rabszolga volt, és mellett egy üres szék, hát képzeljünk oda akár magunkat is. Ez egy világméretű probléma, az erőszak problémája, amelynek a nők különösen alávetettek, és engedjék meg, hogy azzal a két sorral fejezem be az én megemlékezésemet, amit még elmondok, de előtte szeretném mondani, hogy Nagyon szépen megköszönjük a művészeknek, az itt szereplőknek is, de főleg azoknak, akik a szobrot összehozták, a munkájukat Áronnak és Hunornak, és köszönöm azoknak a munkás mesteremberek is a munkát, Fás Istvánnak is, akik közreműködtek a felállításban, a betűk bevésésében. Ez egy kicsit közös munkánk, ami városunk megemlékezése, úgy, ahogy Jóska mondta, az asszonyok előtt, fejet hajtva előttük, és általában az általános emberi méltóság előtt. Mert ahogy egy magyar költőnő írta, nem az a gyilkos, aki embert öl, hanem aki megaláz. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném javasolni, hogy akkor induljunk ki, és nézzük meg ezt a csodálatos műalkotást, megkérvén plébános atyát, hogy áldja meg a szobrot. Szent ez a szobor, mint ahogy szent volt azoknak az áldozata is, akik akaratukon kívül lettek mártírjai az emberiességnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották. Thank you.